akik már régóta húsvétolnak, azok tudják, hogy a vasárnap reggel fényei azok mások, mint másnapok fényei. Sokáig nem tudtam, hogy fényes hétnek hívják, de a fény már ismertem, és akkor még valaki benyögte, hogy mert hogy ez a fényes hét. Akkor mondtam, hogy hát akkor igen, hát ez a jó egyház, katolikus, ez a fényes hét. Látszik. Remélem rajcunk is látszik, meg egymásra nézve, én azért látok fényeket. És hát abban a kiváltságban van részem, hogy hirdettetem az evangéliumot, és hogy beszélhetek Jézusról, és tényleg csak ez az egyetlen egy témám van, már majdnem 30 éve, belegondolom, ez borzongató, és hogy nem merült ki. Tehát én már többször, de a téma nem. Ő nem. Tehát amikor azt hiszed, hogy már tudod, hogy kicsoda Jézus, akkor jön egy forduló, és utána rájössz, hogy hoppá, hát eddig fogalmam sem volt, hogy kicsoda Jézus, mert az ő Isten emberi lénye kimeríthetetlen. Ez az istenség, ami felvette az emberséget, ez egy kimeríthetetlen csoda, kimeríthetetlen jelenség. Az, ahogyan az emberségét szemléljük, és átragyog rajta az istensége, ez nem úgy megunhatatlan, de igazából felfoghatatlan. És hát most úgy vagyok ideállítva, hogy ugye az a cím, hogy van Isten, találkoztam vele, és akkor nekem most be kell bizonyítani, hogy tényleg van, és hogy találkoztam vele. Azért gyorsan visszavonulok, és nagy elődöket így most tolom magam elé, löködöm, mert ugye ez nem velem kezdődött. És nem is a 20. században, hanem nagyon-nagyon régen az Ószövetség is tanúsítja az élő Istent, és a proféták sora, a Szentírás őrzi az Istennel való találkozások sokaságát, tehát a csúcspont mégis az Úr Jézusban történik, az Isten és az ember találkozása, és kimondottan a feltámadás reggelén akkor kapott az emberiség egy nagy jelet, és akkor találkozhatunk egy új módon Jézus Krisztussal. És a döbbenetes az, hogy amivel kezdtem, hogy a Jézussal való találkozás az egy történelmi jelenség lett utána. Nemrég volt módom Assisiben járni, és életemben először, és hogy mondjam, tehát ott érezhető, hogy valahogy benne van a levegőben ennek az izgalma, hogy vannak ilyen jövőmenő emberkék, és egyszer csak Isten olyan erővel belép az életükbe, hogy semmi nem ugyanaz utána, és utána ugye Ferenc ott van eltemetve, és az első 12 tanítványa körben, és hogy ráadásul még ragályos is. Tehát, hogy valakivel ez megtörténik, és az Úristen megadja, hogy ezt át tudja adni. Na most itt az egész témánk már így, hogy mondjam, bontakozik. Ugye Isten kinyilatkoztatja magát bennünk, és megadja a lehetőséget, hogy az én tapasztalatom által mások is találkozzanak vele, és ez a misszió, ez az evangelizáció csodája. Egyszerre vagyunk befogadói az örömhírnek és továbbadói, ez a természetes állapot. Ugye az egy kicsit természetellenes, ha az ember mindig csak be akar fogadni, mint mikor ugye volt az a film azzal az angol komikussal, a Pitkinnel, ugye, aki hát ezt csak az idősebbek nézik, merőségi filmek, de gyerekkorunkban nagyon jót vidultunk rajta. Ugye a katonai sorozáson van, és akkor azok hát hallgatják a tüdejét, és az orvos mindig mondja, hogy be, és az mindig csak szívta be, ki nem, azt nem mondták neki, hogy ki, tehát, és a végén ma elájult gyakorlatilag, és hát így vagyunk mi keresztények, hogy hát annyit fogadunk be, ugye a katolikus egyházban azt szoktam mondani, hogy minden módon közvetítik Jézus, tehát egy rendes misén beszélnek róla, a füleden átmegy be, akkor megetetnek vele, akkor, hogyha valami baj van, még rátkenik, vagy a legelején leöntenek, jó, hát a vízzel, de az hordozza a szent lelket, az meg Jézushoz kapcsolt, tehát, hogy tényleg, tehát, és akkor be, és ki, jut, ebből ki, is, Vagy bemente igazán egyáltalán, ha nem jön ki? Ugye kérdeznék meg kicsit népiesen valahol messze. No, hát valahogy ennek kellene helyreállnia, ezen dolgozik a lélek, hogy a be, meg a ki, és működjön az életünkben. Tehát az, hogy hogy tűnik föl Jézus a feltámadás óta a történelemben, ide akarok visszatérni, és ehhez a címhez, hogy van Isten, találkoztam vele, hát nagyon leleményes, meg kell vallani. Ugye ez a könyv cím, illetve ez a cím egy könyvnek is a címe, illetve onnan merítették a szervezők. Egy André Frossard nevű ateizmusban és kommunizmusban felnevelt francia újságíró 20 éves korában valahogy betévedt Párizsban egy kápolnában, ahol hát azt hiszem, hogy éppen a húsvéti vigiliának már az énekes része zajlott, és akkor saját bevallása szerint megtért, és utána ő se tudott más csinálni, mint hogy Istenről beszélt. Erről ő ezt így rögzítették, az ő esetét, hogy a kápolnába lépett, ateista volt, és néhány perc múlva, mint keresztény jött ki. Vallomásában elmondta, objektív tapasztalata volt, nem illúzió áldozata, nem kínoszta szerelmi bánat, semmiféle nyugtalanság, nem vetett fel metafizikai kérdéseket. Mint rendes baloldali értelmiségi, a vallást elavult agyszüleménynek vélte, a keresztényeket pedig fejlődésben visszamaradottaknak tartotta. Frossard aztán személyesen azt vallja az egyik fiataloknak szánt könyvében, hogy ezen az estén elárasztotta a kegyelmi fény. Ez a fény, most már egyenes az idézet, amelyet nem láttam testi szememmel, nem világosságot adó napfény volt, amely barnítja bőrünket, hanem lelki fény, vagyis tanító fény, mint az igazság fehér izzása. Teljesen felforgatta számomra a dolgok megszokott rendjét, és mióta megláttam, csak nem azt mondhatnám, hogy számomra egyedül Isten létezik, és minden más csak hipotézis. Tehát ezt műveli a feltámadott Jézus az emberrel, és beindul egy olyan érzékelés, amelyről ugye ateista korunkban nem tudtunk. Én ateistatán nem voltam, de nem hívő az voltam. Ezt majd kifejtem egy kicsit jobban, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát nem voltam ateista, úgy nőttem föl. Tehát hittem, hogy van Isten, de nem volt meg ez a találkozásom még sokáig Istennel. És amiről ma szeretnék beszélni, az, hogy lehetséges megnyílnunk egy olyan tapasztalás felé, hogy az embernek van olyan érzékszerve a hit által, a hit útján, hogy a szellemit érzékeli. A szellemit érzékeli ugyanolyan objektív módon, mint ahogy a testi szemeivel az anyagit tudja az ember érzékelni, és hogyha a testi szememet kinyitom, akkor látlak benneteket, és ti nem vagytok illúzió, vagy egyéb érzékeimet használom, és tudom, hogy ez valóságos, és hiába próbálják az emberrel elhitetni egy ilyen redukált emberkép propagálásával, hogy ennyi az egész. Nem így van, mert van az embernek szellemi látása is. Van szellemi szeme, a hit által megnyílik ez a szem, megnyílik ez az új dimenzió, és a hit által szellemi módon képesek vagyunk objektív dolgokat tapasztalni. Ezt írja ez a drága André Frossard, hogy nem illúzió volt, nem volt részeg, nem volt szerelmi bánata, sőt, még létkérdések sem szorongatták, hanem egyszer csak rátört egy ilyen új megtapasztalás. Azt mondja, hogy objektív igazság, objektív valóság, tapasztalat, igazi meggyőződés, és azt mondja, hogy ezek után számára már csak Isten a valóságos, és ahhoz képest, hogy Isten mennyire objektívan jelent meg ő benne, ő számára, az ő szellemi lénye és érzékelése számára. A többi dolog, hát azok már ilyen homályosabb és kevésbé megalapozott, amit a testi szemeivel érzékel. Na, hát ezt mondom, hogy ilyen az ember. Ilyen az ember, mert az ember egy teremtett lény. És Isten alkalmassá teszi arra, hogy vele kapcsolatba lépjen ezen a módon. Sőt, jön, sőt, elébe megy, mint ahogy André Flosszának elébe ment. 20 évesen bement, 5 perc múlva keresztényként jött ki a kápolnából. Azért sokan vannak, akiket metafizikai kérdések foglalkoztatnak. A magyar hősöm és kedvencem Babits Mihály, aki megfordult egyébként, úgy tudom, hogy ebben a templomban is, mert itt mindig, már ez a két háború között is, ezt hallottam helyiektől, hogy mindig ilyen renitens csapatok gyűltek össze. Ilyen friss megtérők, de tényleg, tehát ennek van egy történet, érdemes lenne feldolgozni, hogy ilyen friss megtérők, ilyen, és tehát ő az egyik a két háború között. Babitsról azért kell megemlékezni, az én személyes hit utamban is nagyon fontos, mert nála láttam először nagybetűvel leírva egy tanulmányban azt, hogy az igazság, nagy ível. Ugye ezt a tudományos szocializmus, meg materializmus könyvekben nem láthatta senki. A relativizmus persze nem írja nagy ível, és nem is emlegeti nagyon az igazságot, de Babits már tanúságot tett. Ugye ő egy nagy megtérő, 1917 környékén tért meg, és ugye nem volt ő divatos a klérusban, mindig ilyen kívülről jöttnek, tekintették, nem volt olyan, mint Sík Sándor, vagy nem tudom, a bevett rendes katolikus költő, de mi tudjuk, hogy a tanúságtétele a verseiben is sokat számít. Na, őt gyötörték metafizikai kérdések, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan közelítheted meg Istent, és ez tulajdonképpen az én utamat is leírja, engem is gyötörtek metafizikai kérdések, bármilyen furcsa ilyen van. Rendes, normális gimnazistákat szerintem kell, hogy gyötör. Óvodásokat és gimnazistákat. Tehát szerintem ezeket gyötrik a metafizikai kérdések. Remélem, hogy ez ma is így van. Biztos vagyok benne egyébként, hogy igen. Óvodásokat, csecsemőket, még azt is merem mondani, mert hogy a fél éves kisunokám megnéz valamit, az önmagában, az meg van nézve. Tehát annak a mélyér, hogy ilyen teljesen magyartalan mondjam Babits Mihály mellett itt állva. Tehát, hogy akkor ő addig nézi, amíg be nem hatol. Tehát nem úgy van, hogy valamit úgy megnéz, hanem... És óvodások is rá szoktak jönni, hogy halandók, meg és rájönnek, hogy ez teljes botrány, hogy ez hogy lehet, meg hogy valaki meghalt, főleg, ha szerette. Ugye óvodáskor az egy nagy jellemfejlődési. Hát az általános iskola az úgy nagyjából kiesik, szerintem gimnáziumban, akkor akik fogékonyabbak, azok megint fölteszik a nagy kérdéseket. És ugye Babits 28 éves volt, amikor az esti kérdést írta, és most ne féljetek, mert nem fogom az egész hosszú esti kérdés verset felolvasni, csak azért a lényeget. Tehát erre mindenki emlékszik, mert szerencsére Magyarországon még van tananyag, én ezért nagyon hálás vagyok egyébként, tehát megtanítják ezt még ma. Ezért mindannyian ismerjük. Ugye ez egy hosszú vers, arról szól, hogy a költő körülnéz a világban, és elképesztő szépség veszi körül, és ugye akkor fölteszi a kérdést, hogy miért? Miért van ez, és honnan van? Azt kérdezi, ez a sok szépség, mond, mire való? Miért az emlékek? Miért a múltak? Miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vett példának a picin fűszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárad, és miért szárad le, hogyha újra nő? Tehát a nagy miért, hogy miért vagyok a világon, egyáltalán miért van a világ? Nagyon szeretem Balsi Balázs atyát hallgatni, szerencsére tele van vele a YouTube, tehát érdemes valaki, hál' Istennek idős korára elkezdték fölvenni, és hát ott lehet... Ő mindent a létezés kérdéséből világít meg, és az egyik fő témája, hogy hát azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy annyira evidens, hogy van valami. Hogyha valami van, az már egy csomó kérdést fölvet. Hát, hogy honnan van, meg miért van, meg mire szolgál. Azt mondja, a természetes állapot az lenne, hogy nincs semmi. Semmi kérdés nem is lenne. Ugye? Nincs semmi, az nem szorul magyarázatra. De ha valami van, az már magyarázatra szorul. És azt mondja, hogy egy magába záródó és önközpontú világban egyáltalán az, hogy reflektálunk arra, hogy van világ és benne mi, na ez már félig evangelizáló erejű, hogyha valaki erre idáig eljut, hogy megkérdezze az evidens kérdéseket, gimnazisták és költők, úgy látszik, megteszik. És hát így az ember, és ez volt az én utam is, az ember eljut oda, hogy a létezők létének szükségképpen kell, hogy oka legyen. És hogy az itteni létezők valamilyen teremtő létezőtől kell, hogy származzanak. Ugye az alkotásból az alkotóra következtet a normális emberi logika, nem is tudok mást mondani. Aztán az ember felfedezi, gimnazista korában, mert tanítanak neki fizikát is, hogy rendezett a világ. Mondjuk engem nem pont a fizika, de a biológia az nagyon megragadott, és emlékszem, hogy a Balogh János professzort hallgattam, nem van-e valaki erre, aki még rá emlékszik, a rádióban, aki mondta, hogy hát az ökológiai egyensúly, a létező láncolata, hogy a tápláléklánc, meg hogy onnan nem hiányozhat semmi, mert ha valahol megbomlik, hiányzik már egy növényfaj, vagy valamilyen életfeltétel, akkor az egész megbomlik, hogy ez egy rendszer, és hogy ez, és akkor gyerekként így hallgattam, és mondom, hát ez így ki van találva. És nyilván, ha az ember egy picit is használja a kis buksi fejét, akkor látja, hogy ez nagyon ki van találva. A matematikai része, fizikai része, kémiai része, biológiai része, és hogy matematikával leírható a fizika, na, erről nem fogtok sokat hallani, mert ez nem értek, de marha érdekes, bocsánat, nagyon érdekes, kedves kamera, nagyon-nagyon érdekes, hogy matematikával lehet fizikai dolgokat kiszámolni. Einstein bácsi fizikus volt, biztos, hogy soha életében egy kísérletet nem csinált. Azt mondta, hogy ha valamit meg akarok tudni, akkor előveszek egy papírt, meg egy szerűzát. Imponál, nem? De ezzel csak arra mutatott rá, hogy fizikai összefüggéseket matematikával lehet leírni. Tehát, hogy az egész átlátható, összefüggő, és az ember értelem számára logikailag földolgozható rendszer, a biológia is egy ilyen rendszer. Aztán azt mondja még Balázs atya, hogy hát a teremtésnél ugye kiukad az önközpontú világ, mert kérdéseink vannak, amik hát túlmutatnak saját magunkon is. Azt mondja, ahol még kiukad az önközpontú világ, az az ember. Mert ő az ember a személyes létező. És a személyes létezés az ugyanolyan titok, ugyanolyan, hogy mondjam, ugrás a létben, mint ugye a semmi és a valami közötti. Utána a valami és a személyes élő valami, az ember, még több lépcső is van, ez nagyon nagy csoda, ezt nagyon meg kell okolni. És azt mondja, aki nálunk sokkal okosabb, szerintem őt hívjátok meg legközel, ne engem, de szívesen jövök, hogyha nincs már. Tehát a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ő ezt nagyon szépen levezetni, most higgyétek el neki, most én nem fogom levezetni, nincs is időm rá. Azt mondja, hogy személytelen dolgokból nem fejlődhet ki filozófiában személyes létező. Tehát olyan nincs, hogy egy alacsonyabb szintű rendszer egyszer csak ráadásul, ugye, ha nem feltétezünk teremtőt, akkor véletlenül, még véletlenül is kell, hogy legyen. Egyszer csak kitermel egy olyan elemek, amik nem reflektálnak önmagukra, létrehoznak egy olyan elvileg, akik szerint véletlen van minden, ami reflektál az egészre. Tehát ami körülnéz, érzékel, rendszerez, tapasztal, fejlődik, tanul, tovább fejlődik. Tehát, hogy lehetetlen teremtő nélküli világot elképzelni, hogyha van ember. Lehetetlen személyes teremtő nélküli világot elképzelni, hogyha van ember is a Földön. És hát a római levélben ugye ez a híres passzus, az az értelmi keresőknek a, hogy mondjam, adja az ösztönzést, mert itt a Róma 1.19.22 azt mondja egészen világosan, hogy ami megtudható Istenről, az világos előttük, mármint az emberek előtt, maga az Isten tette számukra nyilvánvalóvá, mert ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük az embereknek, mert fölismerték az Istent, föl kellett ismerjük, azt mondja Szent Pál, mégsem dicsőítették Istenként, és nem adtak neki hálát, hanem beleveszek okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességünkkel, és oktalanná váltak. Tehát ez a szöveg, ami a Szentírásból van, ez azt mondja, hogy ahhoz, hogy Teremtő Isten, a Teremtő Isten létét valaki elfogadja, ahhoz még nem is kell hit. Ez még nem hit. Értitek? Az olyan logikus, hogy ahhoz nem kell hit. Ez az értelem műve. Az értelem úgy, hogy állítólag a felvilágosodáskor világosodtunk meg. Na, akkor felejtettük ezt el. Ami addig evidens volt mindenkinek, jöttek okos emberek és elmagyarázták, szinte szó szerint, ahogy itt le van írva, okoskodások által, hogy nem úgy van. Nem úgy van, ahogy te gondolod. Ez máig tart. Nehogy már úgy gondolod, hogy egy férfinek meg egy nőnek kell, hogy gyereke szülessen. Milyen? Ezt honnan gondolod? Tényleg? Ezt honnan veszitek? De ugyanilyen evidens az is, hogy van teremtő. Csak egy olyan szerencsétlen korba születtünk, hogy babonaság terjedt el a világban, hogy nincs teremtő Isten, meg hogy nincs a teremtésnek rendje, meg hogy a férfi és a nő egysége az nem a természetes és Isten akaratából. Ezek ilyen pusztító babonaságok, majd szerintem ezek el fognak tűnni. Nagyon, nagyon hiszek benne, vagy nagyon bízom benne legalábbis, hogy el fognak tűnni. Tehát ez Balázs atya is idézi az egyik tanításában, és azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy vannak, akik olyan mély katolikusok itt közöttünk, akik úgy gondolják, hogy hát azért lennie kell valakinek. Azt mondja, hát ez még nem is hit. Ez még nem hit. Ez csak egy belátás. Ezután jön a hit. És én is így voltam vele, kamaszkoromra nagyjából eljutottam odáig, hogy kell, hogy legyen személyes Teremtő Isten. Nem tudtam volna így levezetni akkor, de arról már volt egy ilyen belátásom, hogy kell, hogy legyen személyes Teremtő Isten. Tehát a személytelen rendszerek, a buddhista rendszerek, vagy egyéb panteista rendszerek nem tudtak érdekelni, mert nem éreztem, nem láttam benne rációt, nem éreztem benne azt az erőt, amely létrehoz majd engem. Tehát személyes Teremtő Istenben gondolkodtam, anélkül, hogy hitarra jártam volna, vagy erről nagyjából bárki is beszélt volna, úgy látszik, hogy igaz ez. Mert ha valaki nagyon nem ellenkezik, akkor ezekre nagyjából el lehet jutni. De ugyanakkor azt is éreztem, hogy ez kevés. Tehát kevés hinnem abban, hogy van egy személyes Teremtő Isten. De pontosan tudtam azt, ez egy nagyon érdekes lelkiállapot. Mindig, mert most már kicsit felülbírálom azt, régen azt mondtam, hogy nem hívőből hívő lettem. Volt már valami hitem, ez a fajta, hogy a teremtésből a teremtőre következtettem, de azt akkor is egészen pontosan, tehát ateista az nem voltam. De azt egészen pontosan éreztem, hogy ez még nem az. Ez még kevés. Tehát, hogy nem elég, hogy elfogadjam értelmileg, hogy van Isten, hanem azt is éreztem, hogy arra vagyok hivatva, hogy ezzel az Istennel közeli kapcsolatba kerüljek. És már akkor is hát olyan voltam, ez nem változott, hogy hát igazán szerettem így magamban is keresni a hibát, meg szerettem volna sokkal jobb lenni, mint vagyok, és abban nagyon reménykedtem, hogy ha az Istennel találkozom, akkor valami katarzis kell, hogy történjen. És az volt a baj, hogy fogalmam sem volt, hogy hogyan kell az Istennel találkozni. És hát ezt lehet, hogy már itt is elmondtam, de részében nem bonyolódok bele, de az volt a szörnyű, hogy a katolikus testvérek nem vették észre, hogy én nem vagyok hívő. És akkor már felnőtt koromban elkezdtem eljárni ilyen katolikus egyetemista hittanokra, meg reformátusan is volt hittanon is. És abszolút nem lógtam ki a sorból ezzel. És ők úgy tekintettek, hogy én hívő vagyok, én meg tudtam, hogy nem. Tehát azon a szinten semmiképpen, hát én világosan érzem, hogy több van. Emlékszem, hogy ebben az állapotban, amikor ott tartottam, hogy már akkora katolikus voltam, hogy mégiscsak lennie kell valaminek, itt tartottam akkor, első áldoztatni akartak. Mondta, vigyétek innen! Hát ez nagyon szent dolog. Hát én nem is vagyok hívő. Mondta, dehogy nem! Most kikívánkozni, hogy lehet, hogy annyira voltam hívő, mint ők, ezért nem vették észre, de én pontosan tudtam, hogy ennél biztos, hogy több van. Ennél biztos, hogy több van, mert nekem meg kell változnom. Az Isten, kell találkoznom személyesen az Istennel, és ez a találkozás változáshoz vezet. Akkor még azt a szót, hogy újjászületés, nem ismertem, de merem mondani, hogy arra vágyakoztam, hogy valami egészen újat kezdhessek el az Istennel való találkozás által. De, és itt jön az evangélium fontossága, érdekes, hogy erről a pontról értelmi úton nem vezetett tovább, nem lehetett tovább eljutni. Tehát évekig voltam ebben az állapotban, hogy hittem, hogy abban, hogy van személyes teremtő Isten, de akárhogyan próbáltam innen tovább jutni értelmi úton, hiszen ez egy értelmi belátás volt eddig, nem jutottam tovább. Tehát idáig tartott, amit úgymond emberi szinten el tudtam érni. És nagyon érdekes, hogy mégis ezt az értelmi belátásvonalat próbáltam tovább erőltetni, és azt vártam, arra gondoltam, hogy majd akkor leszek igazán hívő, hogyha nálam egy sokkal okosabb emberrel találkozom, aki tényleg hívő, és majd az engem még jobban meggyőz. De azt gondoltam, hogy értelmileg. Talán lehet sejteni ezt. És Isten nem engedett tovább, de most már úgy gondolom, hogy azért, mert ennél a pontnál tovább emberileg nem is lehet eljutni. Mert az evangélium arról szól, hogy most már rátérjek, viszont azt hiszem, hogy fontos volt, hogy lássátok, hogy egy ilyen út hogyan fejlődik, és nagyjából mik a perspektívái. Az evangélium az arról szól, hogy az ember nem tud fölemelkedni az Istenhez. Tehát mi filozófiai úton, pusztán értelmi úton nem jutunk el az Istennel való egyesülésre. Ez egy nagyon-nagyon fontos igazság. Talán keresztény körökben kell ezt hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a ráció útja, és látjátok, hogy egy ilyen vad evangélista, ilyen filozófiai fejtegetésekkel kezdtem, azért, hogy lássuk azt, hogy honnan indulunk, és hogy jó szándékkal nagyjából meddig jutunk el magunk. De az evangélium azt mondja, és különösen János evangéliuma beszél erről nagyon-nagyon plasztikusan, hogy csak az vezetheti el az embert az Istenhez, aki önmaga is a mennyből szállt alá. És ezt Balázs atya, akit egész este idézek, úgy mondja, hogy az ember oldaláról nem vezet út az Istenhez, legalábbis az biztos mondhatjuk, hogy az Istennel való egyesüléshez és az újjászületéshez pusztán emberi oldalról nem vezet út, tehát pusztán a ráció útján nincs. Jézus az egész János evangéliumát végig vitatkozza, pedig nem ateistákkal és nem pogányokkal, azokkal a zsidókkal, akik a törvényre hivatkoznak, és azt mondja nekik, hogy még a törvénynek a jó szándékú teljesítése sem egyesít Istennel, mert Istennel csak az tud titeket egyesíteni, aki a mennyből szállt alá. Aki a mennyből szállt alá, csak ő ismeri az atyát. És aki a mennyből szállt alá, csak ő emelkedhet vissza az atyához, és csak ő vihet benneteket magával. Csak ő emelhet föl titeket az élő Istenhez. És ezért érdemes a János evangéliumot így összefüggésében olvasni, mert tele van ilyen sláger igékkel, amik nem mindig állnak össze. Például a sláger ige a János 14:6, én vagyok az út, az igazság, és az legalább két dalba benne volt. De lehet, hogy háromba. Mert sláger, mert ez tényleg... Senki sem juthat az atyához, csak is általam. De ez csak úgy értelmezhető, hogyha a többi igével mellett, tehát olvasod az egész szöveget, és sokszor és folyamatosan, hogy azt mondja, hogy mivel te nem emelkedhetsz föl racionális úton segítség nélkül, ezt mondjuk, hogy nincs önmegváltás. Tehát sem a ráció útján nem tudsz, sem önmagadat nem tudod megtisztítani a bűn akadályától, ami elválaszt Istentől. Ezért csak az tud téged fölemelni az atyához, aki az atyától jött. És ehhez tartozik az is, hogy aki belülről ismeri az atyát, és így kerül helyére az az ige, hogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és a fiút sem ismeri senki, csak az atya, és akinek az atya ki akarja nyilatkoztatni. És ha ezt az ember végig gondolja, akkor rájön, hogy egy igaz vallás van, ahol a Szent Háromság egyik személye emeli föl az emberiséget a bűnből, az elszakadt állapotból, vissza a teljességbe, vissza az atyához. Mert az ember oldaláról bármilyen aszketikus, vagy bármilyen értelmi úton próbál önmagától felemelkedni, nincs út. Csak olyan út van, amely fölülről nyílt meg, lehajlik hozzánk, ugye mondják, hogy a Jánosi a lehajló teológia, és eljut a mély pontra, ugye alászáll az alvilágba, meghal, és utána mindenkit, aki megnyílik neki, fölemel az atyához. És itt értjük meg, hogy ezért van csak ez az egy út. És ami velem történt, végül is példázza azt, hogy hogyan is működik ez. Mert miután azt láttam, hogy jön egy mindennél nagyobb hívő teológus, mindennél nagyobb hívő filozófus, aki engem majd meggyőz a régi értelmi úton, nem jött egy mindennél nagyobb filozófus, és nem jött egy mindennél nagyobb teológus, egy kis alacsony emberke jött, aki szinte alig tudott valamit a kereszténységről, és azt mondta, hogy Zoli, azért nem találtad eddig Istent, azért nem találkoztál eddig Istennel, mert nem úgy kerested, ahogy kellett. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hogyan kell keresni, és akkor kimondta ezt, ami megmentette az életemet, drága testvérek. Könyvtárak nem mentették volna meg, a legnagyobb bölcsek nem mentették volna meg, nem tudom kicsodák, higgyétek el, nagyon becsülettel olvastam és rongáltam a szememet, mert tudni akartam a választ. És ez a kis emberke, aki szinte semmit nem tudott a kereszténységről akkor, mert akkor tért meg két napja, ő is azt mondta, hogy az atya elküldte a világba a fiát, és aki a fiúban hisz, azt a fiú elvezeti az atyához. Ez nem volt egy könyvtárnyi irodalom, ez nem volt nagyon sok betű, ez nem volt nagyon sok karakter, de mégis, amikor ezt kimondta, akkor éreztem, hogy az évtizedes keresésemnek vége. Mert az az ige, az az örök ige, az atyának az örök fia, aki leszállt a mennyből, és valóban bejárta ezt az utat, és fölment a mennybe, és az az ige, amivel meghirdették nekem őt, az ugyanaz. És ez a titka a megtérésnek és az evangelizációnak, hogy nincs sok Jézus. Látszólag sokféle formában egy Jézus van. És az ige, aki megtestesült, és lehet, hogy ezt nehéz felfogni, de hirdetem nektek, hogy az az ige, akiről az egyház tanúságot tesz, az ugyanaz. És ahogyan ő eljött a mennyből, hogy fölemeljen minket, a mai napon, amikor hirdetjük az evangéliumot, amikor én most hirdetem neked, akkor ugyanez az ige kér bebocsájtást. És ugyanez az ige akar benned megtestesülni. Ugyanaz a Jézus. Amikor valaki megnyitja a fülét az evangéliumra, akkor annak a Jézusnak nyílik meg, aki a világba jött, aki megtestesült, és ezért van az, hogy azt mondja az igéről a Szentírás sok helyen, több helyen, hogy újjászületést ad. Újjászületést ad az ige. Mert annak az élő Jézusnak nyílsz meg, amikor elfogadod a róla szóló nagyon egyszerű evangéliumot, egyébként erről Pál aztán ír is, hogy a gőgösök nem fogják meghallani. Írja az első gyülekezetnek, hogy első korintusi levélben, hogy hát nem sokan vannak köztetek, akik a világ szemében okosnak tűnnek. Nem sokan vannak kiválóak, nem sokan vannak megbecsültek. És azt mondja, hogy mert a szegényeknek, az alázatosaknak, akik feltételezik, hogy az Isten így hajol le, és ilyen egyszerűen megszól a számunkra, na ezeknek belép a szívébe, és ezeknek megnyilatkozik. Az evangélium természetéről, hadd idézek ebből az első korintusi levélből, az evangélium máshogy működik, mint ahogy mi gondoljuk. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon okosakat kell mondani ahhoz, hogy valaki igazán találkozom Jézussal. Én azt látom a Bibliából, hogy igazából azt tud jól evangelizálni, aki benne él az Úr Jézus Krisztus, tudja, hogy mi történt vele. És tisztában van az ige működésének a természetével. És Szent Pál próbálja megnyitni a szemünket, és nekünk nagyon nehéz, ugye, mert felvilágosodás gyermekei is vagyunk, és ilyen Isten nélküli racionalitásra neveltek minket eredetileg. Azt mondja az 1 Korintus 1.18-tól, a keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan. De nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Ez többször elő fog kerülni, hogy nem a bölcsesség hat, hanem Isten ereje. Ezt ismétli ez a szöveg. Én szeretem hozzátenni értelmezésképpen, hogy ne egy olyan erőre gondol, milyen erőre gondolhatsz, hogy van egy ilyen nagyon erős valaki, és akkor puff, lenyom. Nem. Isten ereje az teremtő erő, és Isten ereje újjászületést ad. Tehát inkább úgy mondanám, úgy magyarázva, hogy nekünk, akik üdvözülünk, a keresztről szóló tanítás Isten újjáteremtő ereje. Hiszen az írás így szól, lerontom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a bölcs? Hol az írás tudó? Hol az evilági tudás szószólója? Látjátok, az ember evilági tudással nem tud behatolni ezekbe a titkokba, mert az evangélium kinyilatkoztatás. Ahogy a Jézus Krisztus mennyei, úgy az evangélium is mennyei. Ahogy Jézus Krisztus Isten megtestesült mennyei és isteni szava, úgy az evangélium is mennyei szó. Belép a világunkba, de nem e világi üzenet. Nem e világi üzenetet adunk át. Lerontom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az evilági tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgasság? Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgasságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket akarnak, a görögök bölcsességet követelnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság. A meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje, újból mondja, újból ismétlen, Krisztus Isten újjáteremtő ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a balgasága bölcsebb az embereknél, és Istennek a gyöngesége erősebb az embereknél. Tehát eljutunk egy pontig, főleg ha jó irányba megyünk, mert mehetünk rossz irányba is. Tehát ha jó irányba megyünk, akkor is csak egy pontig jutunk el. És akkor valamikor az életünkben el kell, hogy hangozzon a mennyei üzenet. Ez nagyon fontos a mi életünkben, és nagyon fontos az, hogy rajtunk keresztül is elhangozzon mások számára az egyszerű mennyei üzenet. Majd egy picit még kifejtem, de ha annyit el tudsz mondani valakinek, hogy Isten szeret téged, és ha találkozni szeretnél vele, akkor hívd be a szívedbe Jézus Krisztus, és ő majd elvezet az Atyához. Ennyit tudsz, már megmenthetted az életét. Ennél jobban is el lehet mondani, de ha csak ennyit tudsz. Nekem csak ennyit mondta. És én nagyjából attól az órától éreztem, hogy megkezdődik bennem egy változat. Igen, eltartott még egy hétig, míg valaki jobban elmondta, és tudtam rá válaszolni. De azóta így maradtam. Tehát én azért hiszek ebben, mert ez velem megtörtént, és még sok emberben utána a következő évtizedek folytán. Tehát a görögök bölcsességet követelnek. Igen, azt várják tőlünk, hogy mi is folytassuk a filozófiát, folytassuk a filozofálást, folytassuk az emberi bölcsességet, mi is beszéljünk alapelvekről, elvekről, meg összefüggésekről, meg a valóságnak a szellemi természetéről, és merüljünk be az ezotéria ilyen hablatyoló és nagyon tudálékos, nem tudom, észrevettétek-e. Ugye a hegyi beszéd az nem olyan tudálékos, meg nem olyan hablatyoló, meg még mindent még jobban megmagyaráz szellemileg, meg kisugárzásilag, meg rezgésileg, meg mit tudom én hogyan. Ha valamilyen nagyon tudálékos, akkor már lehet gyanakod, és nem emlegetik Jézust, meg az evangéliumot, meg az igét, akkor arról már lehet gondolni, hogy ott baj van. Mert azt mondja, hogy nem a bölcsesség látszatát akarjuk kelteni. Tehát a világot nem úgy váltották meg, hogy egyre okosabb emberek születtek, hanem úgy váltották meg, hogy megszületett az ige, a bölcsesség. És amikor te elkezdesz egy kisbabáról beszélni, meg egy emberről beszélni, meg egy galileai vándorprédikátorról beszélni, meg arról, hogy aztán őt a keresztre szegezték, és hogy kifolyt a vére, és hogy ez az ember egyébként az Isten fia volt, és ez a vér, ez lemosta az egész világ minden bűnét, akkor te nagyon földszintes vagy. Nagyon földszintes vagy. Milyen emberről? Hol sétált? Hol született? Názáretben sétálgatott? Mit csinált? Házakat építgetett? Igen? És olyan rosszul járt, hogy felszegezték? És hogy kifolyt a vére? Hát szegény. Értitek? Kinyilatkoztatás nélkül ez ennyi. De ha valaki ezt hittel tudja befogadni, és hittel tudja továbbadni. Tehát, hogyha az evangélium megszólal a maga teljességében, akkor életeket változtat meg. Nem tudom, figyelitek-e évről évre a passiónak a titkait? Miért ítélik el Jézust? Miért ítélik el Jézust? Mi az a pont, mi az a momentum, ami tűrhetetlen volt? Még egyszer? Így van. Isten fiának mondta magát, és tényleg, a János evangéliumban sokszor nevezi magát Isten fiának, és ott is, a szinoptikus evangéliumokban, a vallatáskor, ugye megkérdezik, hogy te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia, és akkor azt válaszolja, hogy én vagyok, és hogy majd látni fogtok, mikor eljövök az ég felhőjén, és az Isten angyalai kísérnek. Valami hasonlót válaszol. Ekkor szaggatja meg a ruháját a főpap, és ekkor ítélik halálra, és azt mondják, hogy káromlás. Tehát Krisztus az a személy, aki egy valószínűtlen jelenség, egy kategorizálhatatlan jelenség. Az evangélium az az üzenet, ami egy védhetetlen üzenet. Azért mondjuk, mert igaz. És nem azért mondjuk, mert logikus. Nem azért mondjuk, mert ez a legmagasabb szintű teológia vagy filozófia, nem azért mondjuk. Az egyház nem azért hirdeti Jézus Krisztust és a róla szóló evangéliumot. Mert ennél nem lehet, hogy mondjam, intellektuálisabbat kitalálni. Ez direkt úgy van kitalálva, hogy ne legyen nagyon intellektuális az első rétege. Az első rétege nem nagyon intellektuális. Hát persze tele van felfoghatatlan titkokkal, de ha azt mondjuk, hogy megszületett a Földre az Isten fia, aki aztán vérével lemosta a bűneidet, ugye, hát értelmiségi társaságban én szoktam ezt mondani. És hát nem mindig osztatlan a siker, mert azt mondják, hogy akkor ezt vizsgáljuk meg Kant ismeretelmélete alapján. Meg lehet, nyilván. De ennek az ereje abban áll, hogy ez valóban megtörtént, és hogy nagyon sok embernek Isten ennek az igazságát kinyilatkoztatta. Én arra is úgy érzem, hogy kaptam Istentől kegyelmet, nem csak én, hogy hasonlóképpen, mint Frossard, ennek a kinyilatkoztatásnak a természetét átélhettem, amivel kezdtem is, hogy amikor Jézus megjelenik az ember szívében az evangélium által, akkor valóban új kezdődik el. És nem azért, mert valami nagyon nagy okosságra végre rájöttem, hanem azért, mert elért az ő elküldött szava, elért az ő kinyújtott keze, elért az ő újjáteremtő igéje. És ezért van az, hogy a keresztények a mai napig is az összes misszióval foglalkozó enciklika erről beszél a katolikus egyházban az elmúlt 50 évben, hogy a keresztények tanúságtétele csak akkor lesz igaz, hogyha egy élő, egy friss Krisztussal való találkozásból fakad. Ez azt jelenti, hogy a Frossard szintje, hogy Isten a valóságos, és a külső egyéb tapasztalatok ahhoz képest gyengébb tapasztalatok, ez nem az egyetem, hanem mindenkinek valahonnan innen kellene elindulnia. Mert ez jelenti azt, hogy kinyilatkoztatást nyertem az élő a feltámadott Krisztusról, az élő a feltámadott Krisztustól, egyenesen úgy, ahogy az első apostol generációtól kezdve, ugye Szent Ferencen át, aki attól, hogy nem látta Jézust, attól még ugyan erős, objektív tapasztalata volt a feltámadottról a megtérésekor, mint az apostoloknak, akik föltámadása után találkoztak vele. És nagyon-nagyon árulkodó volt a most vasárnapi igében, ugye a Hitetlen Tamásnál, Jézusnak az odavetett félmondata, hogy egyébként boldogok lesznek, akik nem látnak, és mégis hinni fognak. Tehát a hit még az ő esetükben sem úgy vált perdöntővé, hogy találkoztak vele, hanem úgy, hogy a szívükben, a bensőjükben kinyilatkoztatást kaptak. Az Emmauszi tanítványok együtt voltak vele, találkoztak vele, és nem volt kinyilatkoztatásuk, aztán a kenyértöréskor megkapták. Értitek? Tehát még ahhoz is szellemi kinyilatkoztatás kellett, hogyha a feltámadott Jézus előtted állt volna, hogy akkor felismert, hogy az ő. És ebből a szempontból nem vagyunk egyáltalán rosszabb helyzetben, mint az apostol. Mi azt gondoljuk, hogy rosszabb helyzetben vagyunk. Csak hogy az evangélium természete, az nem a fizikai megtapasztalás. Nem úgy akar operálni, nem feltétlenül ott akar belépni, hanem a szellemi kinyilatkoztatás, arra pedig alkalmasak vagyunk. Annak a befogadására alkalmasak vagyunk. És hogyha azt a babonaságot elvetjük magunktól, hogy szellemi úton nem nyerhetünk objektív igazságot Istentől kinyilatkoztatás útján, hiszen mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy Istennel kapcsolatban legyünk az evangélium kinyilatkoztatása által. Tehát, hogyha ezt nem tartjuk valószínűtlennek, akkor ez az egész szépen fölnő bennünk. És az életünknek a tartószopává válik. Nagyon szeretem Jézus szavát. Milyen szerény az a kezdet, amikor úgy dadogva meg félve elmondod valakinek, hogy te találkoztál Jézus Krisztussal. Milyen szerény az a kezdet. Hányszor voltam úgy, hogy mennyi mindent lehetett volna még mondani annak az embernek, és alig tudtam valamit kinyögni. Micsoda szégyen. Ugye, így vádoljuk magunkat. Nem vagyok elég okos, mert még tanulnom kéne. Még több könyvet kell olvasnom. Pedig abból a kevésből, amit át tudtál adni, a mustármag példabeszéde alapján. Ez a mustármag egy ilyen nagyon kis gagyi dolog, tudjátok. Se nem szép, se nem nagy, se nem egy kiló. És nem gondolod, hogy az a bármi jó történik. És bekerül, és utána azt mondja az Úr Jézus, hogy utána éjjel-nappal növekszik, és végül hatalmas fává növekszik föl. Nagyobb lesz, mint bármilyen más vetemény, és bármilyen más fa, és azt mondja, hogy és az ég madarai, jólattan gondolhatsz az angyalokra, ott lakoznak az ő ágai között. Ez az a botladozó ige, amit kimondtál az örök igéről, aki eljött hozzánk, és Mária fiaként, és az Ács fiaként tartották őt számon. És mégis fölnő, és mégis a legvalóságosabb, és a legnagyobb dolog lesz. Ahogy a André Frosszártól olvastuk, hogy és nem illúzió, a hit nem illúzió, a hit nem magyarázat, nem szuggesztív emberek magyarázták be neked. Remélem meg tudod különböztetni azt, amit Isten tett a szívedbe, attól, amiről mások akarnak meggyőzni. Nagyon fontos. Ha nem tudjuk megkülönböztetni, imádkozzunk ezért. Fontos ima téma. Remélem meg tudjuk különböztetni a pusztán emberi bölcsességet azoktól a dolgoktól, amiket a Teremtő Isten helyez el a szívünkbe, és amik növekedni akarnak. És mindennél nagyobbak és erősebbek akarnak lenni. Tartóoszlopok nem csak a te életed számára, hanem sok-sok más ember számára. Egy hívő ember egyébként, aki engedi, hogy Krisztus őt újra szűje, és szűje, és szűje, és adja át neki az ő életének erejét. Valóban olyan, mint egy hatalmas fa egy sivatagban. Egy csomó ember oda menekül a környékről. Egy csomó élőlény oda menekül a környékről. Védelmet, szeretetet, megnyugvást keresnek a hívők közelében, hogyha él bennük. Az a természet fölötti mag, amit Isten oda helyezett. Imádsággal szeretném befejezni, és arra hívlak benneteket, hogy nyissuk meg a szívünket. És most adjunk esélyt ennek az Úr Jézusnak, hogy belépjen. Aki feltámadott, él, és a szavával, az igéjével, az igének a szívedbe hullott magjával akarja élővé tenni az életünket, újjászületést adni. Én meghívom őt a mi szívünkbe, ki tudja, milyen állapotban talál téged. Lehet, hogy olyan vagy, aki alig vársz minden pillanatot, hogy neki megnyithasd a szívedet, mert tudod, hogy vele találkozni öröm, és valóban életet ad neked. És lehet, hogy olyan vagy, aki ezt nem szokta gyakorolni. De most akárhogyan is, hogyha vonz téged ez a Jézus, akit hirdetünk, és akit az egyház hirdet, hiszen semmi olyat nem mondtam, amit a katolikus egyház nem hirdetett volna mindig, egész történelme folyamán. Ha vonz most téged, és szeretnéd, hogy életet adjon neked, akkor adj neki egy esélyt.